Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mától kezdődően szombattal bezárólag háromnapos nemzeti gyász van Romániában. Első Mihály király emléke tiszteletére. A mai napra kész műsorban vázolni fogjuk a királyi család és első Mihály szerepét a román történelemben. Majd olyan eseményekről is szót ejtünk, amelyek közvetlenül bennünket érintenek, és egyesek keserű szájízet, mások viszont bizakodást okoztak közzétételükkor. A mai napra kész műsor vendége Novák Csaba Zoltán történész, Maros megyei szenátor, akivel a kora délutáni órákban készítettük el azt az interjút, amely ma elhangzik a műsorban, ugyanis műsorunk időpontjában éppen fogadóórát tart nyárát szeredában, ezért nem tudta élőben vállalni a következő beszélgetést. Tisztelettel köszöntöm tehát Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátort, történészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Háromnapos nemzeti gyász van Romániában első Mihály király emléke tiszteletére. Tisztelt szenátor úr, most mint történész kérdezem önt, és kérem meg arra, hogy vázolja röviden a királyi család, benne természetesen első Mihály király szerepét a román történelmi palettán.
Igyekszem rövidre fogni, ha bár nem hiszem, hogy sikerülni fog, de megteszek mindent annak érdekében. Én úgy gondolom, hogy a királyi dinasztia és a Hohenzollern család Romániába kerülő ága rettenetesen fontos, kiemelten fontos szerepet játszott Románia modernkori történetében, hisz az ország felemelkedése és sikere is egyértelműen ahhoz a korszakhoz köthető, amikor Romániában a Hohenzollern család révén királyi dinasztia uralkodott, és a modernkori Románia történetének ez egy nagyon fontos korszaka. Én legalább két-három tényezet is ki tudnék emelni, amellyel méltatom a királyi család szerepét. Pontosabban ne is beszéljük a királyi családról, hanem inkább úgy fogalmazzunk, hogy a dinasztia és a monarchia, mint intézmény szerepéről. Elsősorban a 19. század második felében, amikor meghívták a Hohenzollern dinasztia képviselőjét román királynak, akkor a román belpolitikai élet, mennyire furcsa, csak zárójelbe teszem meg, hogy most sem stabil a belpolitikai élet, rendkívül instabil volt. Tudjuk azt, hogy Alexander Ján Kúza utáni időszakokról beszélünk, amikor egy úgynevezett szörnykoalíció, tehát konzervatív és liberális összefogással döntötték meg az akkor uralkodó Kúza hatalmát. Úgyhogy a király érkezése és a monarchia bevezetése stabilizálta valamelyest a román politikai életet, amely a megszokott módon kétpólusú pártberendezkedésű állam és rendszer volt, egyrészt a liberális párt, és másrészt pedig a vele szemben álló konzervatív párt kettőssége. Aztán a második világháborútól ez ugye fölváltja a konzervatív párt, a parasztpárt néven fog futni. Régebben a parasztpárt veszi át a nemzeti parasztpárt a helyét. Tehát a monarchia, mint olyan, hoz egy belső politikai stabilitást. Az alkotmány majd és a későbbi 1923-as alkotmány is meghatározza a monarchia szerepét, politikai szerepét, egy egyensúlyt teremt, és a király, amikor a dinasztiának egy megfelelő képviselője volt, akkor tudott is élni ezzel a lehetőséggel, és egyensúlyban tartotta a román politikai életet. Tehát itt a Mihály király édesapja, a második Károlyt leszámítva, Károly első és Ferdinánd sikeresen éltek ezzel a szerepkörükkel, és hát a legkevésbé sikerült ez második Károlynak, tehát Mihály édesapjának, amikor egy olyan zűrzavaros történelmi időszak következett, amikor is ő ezt a szerepkört nem tudta betölteni. Az első két király ennek a szerepkörnek megfelelt. Ők voltak azok királyok, akik végülis egy teljes politikai pályát tudtak befutni Románia történetében. Jó, volt egy első világháború, volt a román függetlenségi háború, de ugyanakkor a két király ahogy említettem, be tudta tölteni azt a történelmi funkcióját, amiért meg is hívták Romániába. A második kettő, Mihály király és az ő édesapja, második Károly, egy olyan történelmi időszakban tevékenykedett, amikor ezeket a kvalitásokat meg sem tudták nagyon villantani. Károlynak még lesz van a lehetősége, Mihálynak, a mostani elhunyt királynak nem. De ezekről mindjárt beszélünk. A másik fontos tényező, ami a dinasztia érkezésével meghatározta a modernkori Románia történetét, a politikai egyensúlytartáson túl, az a diplomácia. A monarchia révén Románia, tehát a román királyi család rokonságba került számos európai, az angol, spanyol, és még sorolhatnánk, királyi családokkal, nem beszélve akár a görög vagy balkáni királyi családokkal, és ezáltal egy európai dinasztikus körforgásba került be a román királyi család, és ez véleményem szerint sokat számított az ország történetében, megítélésében, diplomáciai sikereiben. Én úgy gondolom, hogy Románia politikai szempontból egy sikeres ország volt a 20. században, és ez a nagyban köszönhető a monarchia intézményének és a családnak, a királyi családnak, illetve a korabeli román politikai elitnek, és ez a kettős egyensúly, ez nagyon fontos volt a történelem során. A második Károly szerepét illetően, tehát ő lóg ki a sorból a négy király közül, mint olyan, aki kezdetben nem is akart volna élni a király minőségével. Ő egy bohémabb svájci életmódot választott egy színésznővel, aztán meggondolta magát, visszatért, és az ő nevéhez fűződik a királyi diktatúra bevezetése. Ez sem egyedi történet, hisz Európában már számos helyen került be, vezettek be királyi diktatúrát, vagy más típusú diktatúrát, de ez a diktatúra is nagyon gyorsan összeomlott, miután 1939-40-ben Románia jelentős területi veszteségeket szenvedett el a Szovjetunió, Bulgária vagy később Magyarország javára, és ez el is fodort a második Károly királyi diktatúráját. Mihály király, a most elhúgy Mihály király két ciklusban volt Románia királya, valamikor a 20-as évek végén, 30-as évek elején, de akkor mindössze 6 éves volt, úgyhogy egy királyi kormányzó tanács kormányzott helyette. Ez nem is számít, végül is számít a statisztika szempontjából, de amúgy nem osztott és nem szóltott a király személyisége, hisz kisgyerek volt. Utána pedig második Károly diktatúrájának összeomlásával hívják ismét trónra Mihályt, de hát ő már 40-ben kénytelen aláírni Ion Antonescu marsal vezette katonai diktatúrát szolgáló királyi dekrétumot, úgyhogy a második világháború éveiben Mihály király és a királyság mint olyan egy szimbolikus szerepet töltött a román politikai életben. Minden döntést, minden fontosabb döntést Ion Antonescu vagy valamely szakminisztere hozott meg, hát illetve Antonescu hozott meg, és a szakminiszterek írták alá, és ezt Antonescu vagy a fivére Mihály ellenjegyezték kézjegyükkel, és az ország vezetésébe ténylegesen a királynak semmiféle beleszólása nem volt. Tehát második ciklusában is Mihály úgy kezdi, hogy nincs politikai szerepe, viszont 1944 augusztus 23-án, amit az idősebb hallgatók biztos ismernek, mint nemzeti ünnep, egykori nemzeti ünnep, a román király, Mihály király hatalmas és jelentős szerepet játszott abban, hogy az Antonescut megbuktatni, és a Németország mellől kilépni óhajtó politikai elitet összefogta. Itt gondolok az akkori nemzeti parasztpárt, liberális párt képviselőire, és igen, jelen volt a kommunisták is. Tehát Mihály királynak, mint királynak volt meg az a lehetősége, egyetlen olyan hatalmi tényező, amely Antonescut felszólíthatta a lemondásra, és ezt a király megtette. Fiatal volt, 20 éves, rettenetesen nehéz és merész lépés volt részéről. Sajnos későbbiekben már nem villanthatta meg a kvalitásait, de én úgy gondolom, hogy ezzel egy hatalmas lépést tett, és nagyon fontos lépést Románia későbbi történetére vonatkozóan.
Álljunk meg egy picit, ha megengedi. Ugyebár kihangsúlyozta azt, hogy amikor újra trónra lépett a második világháború idején, akkor eléggé formális szerepe volt. Mégis hogy tudta akkor azt a bizonyos 1944. augusztus 23-ai döntést meghozni, és az éppen hatalmon levő marsalt és csapatát eltávolítani?
Neki elvileg meg lett volna ez a szerepköre, vagy ez a lehetősége korábbiakban is, csak akkor más volt a hatalmi konstelláció. Tehát meggyőződésem, hogyha 1941-42-ben, amikor még nincs eldőlve a második világháború, és Ion Antonescu marsal élvezte teljes mértékben Németország támogatását, vagy a korábbiakban, amikor a legionáriusok is hatalma voltak, akik szintén élvezték a német támogatást teljes mértékben, egy ilyen mozgás halálra lett volna ítélve már csírájában. Tehát Mihály pontosabban a történelmi lehetőséget érezte meg 44-ben, amikor már más német szövetséges kisállamok is kísérleteztek, Magyarország is kísérletezett elvileg valamiféle kilépéssel, de a magyar kormányzó Horthy Miklós nem tette meg ezt a lépést. Tehát inkább azt mondanám, hogy tehát elvileg lett volna lehetősége, de gyakorlatilag semmi esélye, hogy sikerrel próbálkozzon egy ilyen lépéssel. Viszont 44 nyarán már jól érezte, hogy itt az idő, és most meg kell tenni. Tehát korábban nem járt volna sikerrel, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Tehát 44-re érette az. És ezt hadd mondjam el, hogy nagyon sokat számított. Románia később a vesztes országok listáján találta magát 45 után, tehát a párizsi békeszerződés alatt, de nagyon fontos volt az, hogy a román átállással megrövidültek a keleti harci cselekmények. A szövetségesek, pontosabban az oroszok nagy mértékben felhasználták, és sokszor ágyúkültelékként, gondoljunk csak itt a mi megyénk környékén, Maros megye területén lezajló harcokra, amikor is több ezer román katona veszette életét, tehát ágyúkültelékként is használták az oroszok, ezt el kell mondani, szovjetek pontosabban. Ugyanakkor nagyon fontos volt az, hogy a román közigazgatás a román hadsereggel, vagy a román hadsereg után tért vissza Erdélybe, úgyhogy a visszarendezkedés és a helyzet stabilizálása a román szemszögből Erdélyben nagyon fontos volt ez a 44-es kiugrás. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez meghatározó volt a későbbiekben, főleg Észak-Erdély sorsát tekintve.
Viszont az utána következő hatalom az nem igazán köszönte meg idézőjelbe téve Mihály királynak ezt a nagyon-nagyon fontos döntését és mindazon következményeket, amelyek úgymond a nagy Románia kialakulását véglegesítették, hanem több évtizeden keresztül kénytelen volt számüzetésben élni, és román állampolgárságát is megvonták, amelyet aztán a demokratikus változások után nagyon későn kapott vissza. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ugyebár a legendák arról szólnak, hogy mit tudom én, hány vagon kincsel távozott 1949-ben, ha jól emlékszem, viszont a legenda arról szól, hogy egyszerű munkásként is kénytelen volt dolgozni, hogy családját eltartsa, és nem volt egyáltalán olyan nagy szerepe európai szinten, hanem ott a királyi családi dom belül is elmarasztalták, kitagadták, aztán visszafogadták, szóval nem volt egy túl békés élete. És érdekes módon, hogy a 89-es demokratizálódási folyamat elején sem akartak hallani első Mihályról és családjáról. Vajon miért?
Így van, 47-ben kényszerült távozni, tehát 44-ben a kiugrást leszervezte, megszervezte, és ebben oroszlán részt vállalt. A későbbi kommunista történetírás az ő szerepét teljesen marginalizálta, és a kommunista pötrös kánonjék érdemeki jelentette meg. Hát ők is részt vettek, de a főszerep az a Mihály királyi volt, tehát ő mondta ki a döntő szót. Utána még körülbelül 1-2-3 év állt a rendelkezésére, de már olyan politikai felek fújtak kelet felől, a Szovjetunió felől, hogy nem igazán gyakorolhatta azt a szerepkört, amit az alkotmány előírt számára. Először is a második világháború után kénytelen volt a szovjet csapatok jelenléte miatt is, meg a szovjet nyomás miatt is egy, ha nem is kommunista, de kommunista barát miniszterelnököt kinevezni Petru Gróza személyében, aki aztán később teljesen társutasa lesz a kommunista pártnak. És ezzel már, hogy ő kénytelen kinevezni miniszterelnököt, nem olyat, akit ő akar, ezzel már szintén kényszerpályán van. És a végül is a nagy törés ott kezdődik, amikor meg felszólítja Grózát, hogy mondjon le, de az ugye kommunista támogatottságot élvezve nem mond le, és ezzel gyakorlatilag alássa a királyság intézményének tekintélyét, szerepét, és király használta az úgynevezett királyi sztrájk, de nem írt alá semmit módszerét, de hát el lehet képzelni, hogy a kommunista diktatúra kiépítésének első időszakában, vagy előkészítési időszakában milyen, mennyire meghatott a kommunista párt attól, hogy a király sztrájkol, vagy nem ír alá, hogy úgy olyan körülmények között, hogy van miniszterelnöke. Tehát ment a dolog simán előre. És hát 47-ben nősül Angliában, Londonban, és még egy rövid időre visszatér, utána pedig kénytelen lemondani. Itt is nagyon sok minden elhangzott, hogy nemzetáruló vagy hazaáruló, amiért lemond. Történészként kijelenthetjük bátran, hogy semmiféle politikai túlélési esélye nem volt sem a monarchiának, sem Mihály királynak. Akkor, amikor az összes történelmi párt elitjét lefejezték, mondva csinált ürüggyel letartóztatták, külföldi szökésnek álcázott csapdahelyzetbe állították, tehát amikor zajlott a régi politikai elit teljes felszámolása, esetenként fizikai likvidálása, a dinasztiának semmiféle túlélési esélye nem lett volna. Romániában úgy, ahogy nem volt semmiféle esély más olyan államban, amely a szovjet érdekszférához került.
Véleménye szerint...
Igen?
Ugyebár 90-es évek vége, 2000-es évek elejére sikerült kétszeri korábbi próbálkozása után hazajönnie, úgymond Romániába, és 2000 elején kapta vissza állampolgárságát. Akkor vetődött fel a demokratikus konvenció hatalmon léte alkalmával, hogy esetleg alkotmányos monarchiai államformára álljon át Románia. Jót tett volna-e ez számunkra? Nagyobb lett volna a rend, vagy pedig ugyanaz a szerepe lett volna, mint a kommunista diktatúra idején?
Ez már nem derül ki soha, viszont azt tegyük hozzá, hogy két dolgot, egyrészt, hogy a királyi diktatúra ellen egy valóságos propaganda hadjárat zajlott 1947 és 89 között, tehát több olyan generáció nőtt fel, aki akár ellenségként tekintett a királyság intézményére, tehát a rendszerváltás időszakában, éveiben a román társadalom egyáltalán nem volt felkészülve, felkészítve azzal, amíg olyan politikai kultúrával sem rendelkezett, amely alapján mondjuk befogadó vagy elfogadóbb lett volna a királyság intézményével szemben, vagy akár a király személyével szemben, és ezt az akkori átmeneti időszakot uraló politikai alakulat, vagy legyen az bármilyen nevű, mert ugye több néven is fordult az utópárt, ki is használta az akkori államelnök révén, hogy meggátolja, meggáncsolja. Tehát tudjuk azt, hogy a király mellett, vagy a dinasztia mellett, vagy a monarchia mellett nem került sor olyan léptékű, mértékű társadalmi mozgásra, amely komolyan elgondolkodtatta volna az akkori román politikai elitet. Tehát nem volt Románia felkészülve. Az, hogy mivel segíthetett volna, ez mondom, hogy olyan kérdés, hogy mi lett volna, ha nem az, de ezen el lehet gondolkodni, nem tudjuk meg a választ már, soha, de említettem azt, hogy én azt tartom a királyság intézményén legpozitívabb hozadékának, vonatkozásának Románia történetében, hogy esetenként képes volt politikai egyensúlyt fenntartani, megőrizni, vagy valamilyen szinten visszaállítani. Ebben talán lett volna szerepe Romániában, mert ugye a király szerepét most, a király politikai szerepét az államelnök tölti be, és tudjuk azt, hogy egyetlen eddigi államelnök is független, bár papíron mindenki annak számít, ugyebár, de sem a mostani, sem az elődje két ciklusban, sem pedig annak az elődje, meg annak az elődje sem volt, egyik sem volt pártállásra függetlenül, és láthatjuk azt, hogy legyen szó bármelyik román államelnökről, mindig úgy próbál lavírozni a politikai életben, hogy azt a pártot, ahonnan jön, vagy amelyiktől politikai tőkét remél, azt segítse. És ezt mindegyikről elmondható, függetlenül attól, hogy baloldali vagy jobboldali államelnöke volt Romániának. Nos, egy örökletes királyi dinasztia nincs rászorulva arra, hogy persze, hogy lehetnek politikai elkötelezettségei, vagy szimpátiai opciói, de nincs ilyen mértékben elkötelezve, kiszolgáltatva az aktuál politikai helyzetnek. Tehát ilyen szempontból nagyobb egyensúly tudott volna esetleg biztosítani, és azt a szerepkörét, ami miatt meg is hívták Románia élére, meg Románia történetébe bekerült, azt tudta volna garantálni, vagy valamilyen szinten fenntartani. Én úgy gondolom, hogy Mihály királyban, tehát ami még ereje teljében volt, ezek a kvalitások meg is lettek volna, mint személy, mint ember, de hát ezt erre már nem derül fény szerintem, és én úgy gondolom most, hogy a királyi család szerepe az még ennél is szimbolikusabb lesz Románia történetében az elkövetkezendő időszakokban.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor, és most már ebben a minőségében kérdezem önt, mert hogy a gyásznapok mellett azért zajlik az élet Romániában, több olyan esemény is történt, amely egyrészt pozitív irányt mutat, másrészt viszont keserű szájízet okoz. Kezdjük az utóbbival, ugyebár a csíksomjói búcsú UNESCO listára való felhelyezése kérdése, amely újabb felháborodást okozott mind a közéletben, mind pedig a magyar politikai elit körében. Nos, önnek volt, ha jól emlékszem, pont egy hónappal ezelőtt egy nyilatkozata, amelyben felhívta az illetékesek figyelmét arra, hogy ne kettős mércével minősítsék a magyar értékek UNESCO listára való felhelyezését. Ez a parlamentbeli UNESCO bizottság keretében hangzott el ez a nyilatkozata. Íme, hogy süket fülekre talált, mert hogy újra bebizonyosodott, hogy az illetékesek nem hallgatták meg önt. Hogyan értékeli ezt az újabb negatív lépést, és lehet-e végre valamelyest korrigálni a kialakult helyzeten, amit elég régóta követel az RMDS politikai elitje?
Tisztázom néhány kérdést. A parlament két házának, tehát a szenátusnak és a képviselőháznak van egy közös úgynevezett UNESCO-s bizottsága, amelynek tagja vagyok én az RMDS részéről. Más pártokból többen vannak, az RMDS-nek egy hely jutott. És ennek a bizottságnak egy ilyen koordinációs szerepe van. Lobbizhat, előkészíthet bizonyos helyzeteket, de Romániában az UNESCO-s ügyeket, az UNESCO épített vagy szellemi örökségi listájára fölkerülő műemlékek vagy szellemi örökséget tartozó problematikákat a mindenkori kulturális minisztérium intézi, tehát annak a hatáskörébe tartozik. Az egy hónappal korábbi felszólalásom vagy politikai nyilatkozatom az UNESCO bizottság nevében történt, amelyben azt kértük, hogy Románia dolgozzon ki egy sokkal hatékonyabb kulturális diplomáciára épülő programtervet, az épített és nem épített, hanem szellemi örökséghez tartozó kérdéskörökben, és valóban említettem azt, hogy ne legyen kettős mérce, hanem az ország területén élő nemzeti kisebbségek kultúrájához köthető szellemi örökség is hasonló elbánásba részesüljön. Most az, hogy ez előtt a felterjesztéseket, meg a szakmai előkészületeket, az mindig egy felterjesztő szervezet, illetve a minisztérium végzi el közösen, tehát nem a parlament hatáskörébe tartozik. A parlamenti csoportban ott lobbizhatunk, vagy népszerűsíthetünk bizonyos kérdéseket. Ugye, hogy ezt meg is teszik kollégák, én is megtesztem, és megteszem a csíksomjai búcsú kapcsán. Hisz most ennek az UNESCO bizottságnak a nevében fordultam egy átirattal a kulturális miniszterhez, amelyben azt kérem, hogy írásban válaszolja meg a bizottságnak azt, hogy milyen stádiumban van most a csíksomjói történet, illetve milyen lépéseket tervez a román kormány és a román kulturális minisztérium ebben a kérdéskörben. Várjuk a választ, és akkor ennek függvényében lehet tárgyalni arról, hogy hogyan, tehát milyen módszerrel, hogyan indítjuk újra ezt a felterjesztést, illetve az egész procedúrát. Mert tudjuk azt, hogy a tavalyi év során, tavalyi év nyarán, hogy jól emlékszem, akkor az akkori sokak által nagyon ajnározott és szeretett technokrata kormány képviselői teljes mértékben hátat fordítottak az utolsó 100 métereken ennek a kísérletnek, ennek a próbálkozásnak, amely még akkor indult, amikor az RMDS kormányon volt, és betöltötte a kulturális miniszteri tisztséget is. Tehát itt meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a procedúra, és ilyenkor mit kell tenni, amikor egy ügy valahol a kapuban, a bejáratnál bukik el. Lévén az, hogy az akkori államtitkár nem válaszolta meg az UNESCO által feltett kérdéseket, illetve nem tették meg az UNESCO által kért kiegészítéseket. Zárójelben elmondom, hogy ez gyakran előfordul, hogy az UNESCO bizottsága kér kiegészítéseket, külön kérdéseket, tesz fel válaszokat már erre, nem azért, hogy elkaszáljon egy ügyet, hanem azért, hogy minél tökéletesebben és komplexebben előkészített és bemutatott a dosszié alapján hozhasson döntést. És ebben nem segített az akkori kormány. Ahhoz, hogy egy ilyen léptékű kérdés és problémára megoldás szülessen, ide nagy mértékben kormány szándék és akarat is kell, hisz, mint említettem, a minisztérium, illetve a kormány hatáskörébe tartozik. Tehát akkor lenne teljesen valós esély erre, hogyha kormány közelben, vagy akár kormányon lennénk. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az ügy ne haljon el, hanem újra előkészítsük. Persze kellő óvatossággal kell, hogy ne már az első lépések után esetleg elbuktassák, és ennek ismét egy rossz kimenetele legyen. Az valóban fontos, hogy az ország ne kettős mércivel tekintsen, hisz a csíksomjói búcsú, mint szellemi örökség, de itt beszélhetnék számos más olyan épített örökségről is, amely ennek az országnak a büszkesége kellene, hogy legyen, és nem pedig az, hogy elgáncsolják és elkaszálják.
Tehát akkor a dolog nincs lezárva, nem teljesen reménytelen.
Nincs lezárva, és hát azért vagyunk ott, és az a mi feladatunk, hogy az ilyen kérdéseket napirenden tartsuk, és megtegyük mindent annak érdekében, hogy előrelépés történjen.
Ha jól emlékszem, akkor a múlt héten volt a Miben segíthetünk című műsor vendége, és akkor részletesen kifejtette azt a jogi keretet, amely a házon átment, a felsőházon, mint döntőházon, oktatásról van szó természetesen, és a felekezeti iskolák létrehozására vonatkozik. Nos, készül az a törvénytervezet is, vagy napirenden van egészen pontosan, amely kimondottan a Római Katolikus Líceum alapításáról szólna. Csak hogy közben az Unília Főgimnázium szülői közössége levelet írt az államelnöknek, aggodalmukat fejezve ki a főgimnázium további létével kapcsolatosan. Ez gátolhatja az ügy rendezését, és amúgy az első törvény, amely, mint mondtam, átment a házon döntőházként, az Klaus Johannis kihirdetésére vár, tehát mik az esélyek?
Így van, az államelnökhez fordultak az unériás szülők, erről tudomásom van, olvastam a nyílt levelet is, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre érkezik-e válasz, hisz amikor a katolikus iskola elleni első támadások elkezdődtek, akkor személyesen Kelemen Hunor szövetségi elnök úr kereste meg az államelnököt, és jelezte, hogy melyek a problémák, meg jelezte azt is, amikor különböző peres eljárások vagy kivizsgálások indultak be egy iskolai intézmény esetében, és hát erre válasz ugye nem érkezett, maximum az, hogy hát az igazságszolgáltatást nem lehet befolyásolni. Szerintem sem kell befolyásolni az igazságszolgáltatást, de egy erkölcsi kiállást az államelnöktől elvártunk volna, hogy legalább annyit mondjon, hogy ez egy oktatási intézmény, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minden érintett fél számára kielégítő válasz szülessen és megoldás szülessen, mert meg lehet tenni, tehát nincs olyan probléma, amit valamilyen módon ne lehetne feloldani, megoldani. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a másik levélre érkezik-e majd valamiféle válasz. Valóban megtörténtek bizonyos lépések már mindkét házban, amint azt múltkor is mondtam, a törvényes keretet megteremtettük arra, hogy a parlament létrehozhasson kisebbségek számára oktatási intézmény. Ez, ahogy említettem, át is ment a döntőházon is, a szenátuson. Várjuk, hogy az államelnök ezt kihirdesse. Ugyanakkor a következő lépés az iskola törvényes úton történő újalapításának folyamata is elkezdődött. A képviselőházi szakbizottságon ez már zöld utat kapott. A minisztériumi jelentést, véleményezést várjuk, és akkor kerülhet napirendre a képviselőházban. De valóban érződik az, hogy a folyamat elkezdődött, mert a katolikus iskolát és az iskola új alapításán dolgozó szervezetünket is egyre több támadást érte az elmúlt napokban. Kezdődött ez a szülői levelezéssel, és ha jól tudom, akkor a képviselőházi kollégáimat is különböző várakkal illették a tegnapi nap folyamán Bukarestben, amikor ugye zajlott az igazságügyi csomag megszavazása, de előtte voltak politikai viták, és az iskola kérdése ismét fölmerült. Tehát folyamatban van, és azon vagyunk, hogy minél hamarabb lezáruljon ez a folyamat, és az iskola újra alakuljon, és elkezdhesse a működését.
Van egy másik szintén keserű szájízet okozott eseménysorozat, amelyet ugyancsak igyekeznek kijavítani, mégpedig a címzetes tanári kinevezések területén. Ezzel kapcsolatosan is törvénykezdeményezése van a szövetségnek. Nos, milyen eséllyel mehet ez át a törvényhozáson?
Valóban mi az ősz folyamán összeültünk, és a nyáron felgyűlt tapasztalatokat, észrevételeket próbáltuk összegezni, és ennek hatásaként, vagy következményeként kezdtünk el különböző törvénymódosítások folyamatát elindítani. Ide tartozik az óvoda kötelezővé tétele is, ami szintén már elindult, és a címzetes állásoknál is. Egyértelmű, én tapasztaltam személyesen is a tanügyi konzultációs körútam során, hogy nagyon sok helyen a címzetes állások betöltése és körüli bonyodalmak léteznek, valaki elválaszt egy helyet, és azt nem tölti be, hanem valahová máshová helyezteti át magát, és akkor az az lefoglalt címzetes álláshely az akár évekig is betöltetlen maradhat, és ezt próbáljuk intézni. A szakmai konzultációk azt jelzik, vetítik előre, hogy talán sikeres lesz mindkét próbálkozásunk, hisz ezek már nem is specifikusan úgymond magyar ügyek, hanem a román oktatási rendszer teljességét érintik, teljes egészét érintik, és ez lenne észszerű mindenki számára, hogy korlátozzuk az ilyen típusú helyeket, és minél gyorsabban felszabaduljanak, és elfogadhassák azok a fiatal, de nem csak fiatal tanárok, akik le is telepszenek az adott településen, és nem azért foglalnak el egy állást, hogy csak papíron legyen címzetes állásuk, és utána pedig továbbállnak más. De erre emlékszem, hogy én is részese voltam ennek a történetnek valamikor tizenvalahány évvel korábban, amikor címzetes állásként elválasztottam egyik szobátai iskola történelem szakát, de utána pedig két év múlva le is mondtam, mert fölöslegesnek tartottam. Tudtam azt, hogy nem szándékszom oda kiköltözni, és akkor fölösleges pont tartani egy címzetes állást.
Van itt egy másik jó hír, és akkor most már próbáljunk ezekre a jó hírekre fókuszálni, mégpedig az, hogy a tanügyminisztérium közölte a tankönyvek kibocsátására vonatkozó módszertant, és állítólag eszerint a pedagógusoknak ezentúl nem kell románra is lefordítaniuk az anyanyelven megírt tankönyveket.
Ez egy jelentős siker, amiben nagyon nagy szerepet játszott az államtitkár asszonyunk is, aki Bukarestben a minisztériumban dolgozik, de tárgyaltunk személyesen is a tanügyminiszterrel, Szabó Ödön kollégával és az államtitkár asszonnyal közösen, és úgy gondolom, hogy ez a siker, tehát valóban a módszertanból sikerült egyelőre úgy tűnik kivetetni azt, hogy az anyanyelven megírt tankönyvek, tanterveket le kelljen fordítani romára is. Ez valamikor így is volt, a 2010-es évek elejéig, ha jól emlékszem, az úgynevezett Székely tankönyv megjelenésével szorítottak egyet a Nadrágszíjon, és akkor tették kötelezővé. Tehát megpróbáltuk elmagyarázni a tanügyminiszternek, nem is ment annyira könnyen, hogy vannak olyan részek, vannak olyan tankönyvek, témák, amelyeket le sem lehetne fordítani, tehát most egy ABC-s könyvet, tehát nonsense, miért fordítsunk le román nyelvre, az ő betű vagy ez betű tanulását az le sem lehetne fordítani, de ott vannak a valláshoz kapcsolódó, vagy a nemzeti kisebbségek hagyományaihoz kapcsolódó, a zeneoktatásban, tehát a zenei nevelésben egy-négy osztályban ugye különböző mondókákra, kis énekekre épül a tankönyv, hogyan lehetne ezeket most román nyelvre lefordítani, és mi értelme lenne, tehát semmiféle olyan dolgot nem tartalmaz, amivel bármilyen módon is érteni a román államot, vagy a román oktatási rendszert. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy siker, és remélem, hogy ennek a szellemiségében folytatódik majd az oktatásügyi reform, meg folyamat, ami talán egy pici fényt vetít az alagút végére.
És akkor itt a beszélgetés vége felé engedjen meg egy személyes, önre vonatkozó kérdést, mégpedig hát ifjúságról volt szó, utánpótlásról. Ön léte is gyakornok a Román Szenátusban címmel pályázatot hirdetett meg fiatalok számára. Ennek tudomásom szerint a határideje november 27-e volt. Hányan jelentkeztek? Van-e utánpótlás a szenátori tisztségre?
Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a fiatalok számára elérhetővé tegyük azt, hogy betekintést nyerjenek, hogy hogyan zajlik a politika, hogyan születnek a döntések, és mi az, hogy politikai munka. Ezt én egy éves tapasztalatom alapján fogalmaztam meg. Nagyon sok ismerős vagy polgármestert és más érdeklődőt vittem be az elmúlt nyáron a parlamentben, és a saját magamról is elmondhatom a korábbi tevékenységen során, hogy az emberek nem tudják, hogy hogyan zajlik, miként zajlik a politikai élet, és amikor közelébe kerülnek, akkor egy más képet nyernek erről. És én azt gondoltam, lévén, hogy tanárember is vagyok, hogy nagyon fontos lenne, hogy olyan szakokon, ahol egyrészt a közélet iránti érdeklődés erősebb, meghirdessünk egy olyan pályázatot, amelynek nyertesei betekintést nyerhetnek egyrészt a politikai tevékenységem a szenátori iroda helyi, tehát Marosvásárhelyi életébe, de ugyanakkor a gyakornoki időszak alatt majd lesznek bukaresti kiszállások is, ahol eljöhetnek szakbizottságba, megnézhetik, hogy hogyan születik egy döntés, megnézhetik, hogy hogyan készül egy törvénytervezet, egy módosítás, ennek mi a procedúrája, hogyan dolgozunk ezen, és egyáltalán a bukaresti politikai konyha rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek. Amúgy semmi sem rejtett, vagy semmi sem titkosított. A szenátusnak, meg a képviselőháznak is van saját honlapja. Minden törvénytervezet szerepel, az ülések nyilvánosak, vagy sajtónyilvánosak, úgyhogy a tanügyi bizottság üléseire is a gyakornokok majd eljöhetnek, betekintést nyerhetnek, és megláthatják majd, hogy hogyan zajlik mindent. Ha jól emlékszem, akkor az legutóbbi tájékoztatás alapján több mint 20-an jelentkeztek, de a kollégáim jelezték, hogy még utólag is futott be néhány kérés, úgyhogy nagy merítésből, tehát nagy számú diák merítésből választhatok majd. Én remélem, hogy sikerül úgy beosztanunk, hogy a lehető legtöbben, akik egyrészt érdeklődést mutattak, úgy osszuk be, hogy az év folyamán, jövő év folyamán, vagy azt követő időszakban mindenki valamilyen szinten betekintést nyerhessen ebbe a munkába. Megnéztem néhány önéletrajzot, néhány ajánlást, néhány bejelentkezést, és azt kell mondjam, hogy Székely Keresztúrtól egészen Kolozsvárig vagy Bihar megyéig minden területről vannak jelentkezők. Többnyire Kolozsvári Bábesbolyai Egyetemről, de a Szapienciáról is szép számban, úgyhogy nagyon várom. Holnap lesz amúgy a meghallgatása a fiataloknak, és ezek alapján majd egy sorrendet állítunk fel a kollégákkal, hogy milyen sorrendben kezdhetik meg ezt a gyakornoki munkát. Nagyon remélem, hogy hasznos lesz számukra. Én megteszek mindent a tőlem telhetőt, annak érdekében, hogy a legteljesebb betekintést nyújthassak arról, hogy hogyan zajlik a politikai élet Romániában.
Ehhez kívánok önnek további sikereket és jó munkát, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Minden jót!